Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Így van, kérdezzenek ma is bátran, a kertész válaszol. Itt van a stúdióban dr. Pálffy Dénes állandó szaktanácsadónk, aki én bízom benne, hogy most is sokuknak tud majd segítséget nyújtani, hogyha elakadtak az őszi teendőkben. Én ott akadtam el, hogy nem tudom, milyen évszak van. Köszöntöm a hallgatókat, Cseresnyés Tünde vagyok, és ebben a közel 50 percben dr. Pálffy Dénessel megpróbáljuk, ha nem is megváltani a világot, de segíteni abban, hogy hogyan kell jól csinálni az őszi teendőket, a novemberi teendőket a kertben, vagy akár a borospincében is. Szóval, Dénes bácsi, akkor most milyen idő van? Milyen évszak van?
Én is sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és kedves Tündét műsorvezetőnket. Hát ugye ezt sokféleképpen titulálják, ezt a hónapot, Minden Szentek havának, Mártó havának, az elmúlás havának. De azt hiszem, hogy a tavasz mellett vagy után az egyik legszebb hónap. Különösen ilyen esztendőben, amikor a lombszínek annyira gyönyörködtettek bennünk egész ősszel, ez valami csoda. És az elmúlás, a lombhullás, a vegetáció befejezése velejárója a létünknek, az életünknek, a természet létének, életének is, mert egy lombtalan növény, főleg fák, cserjék, hát mintha vagy téli álmot aludnának, vagy elszáradtak volna, pedig alig várják, az első tavaszi napsugár és a velejáró hőemelkedés bekövetkezzen, és újra indul az egész folyamat előről. A lombszínek mellett természetes, arra is gondoltam, hogy az őszi gyümölcs színek. A szőlőtől, az almán, a körtén keresztül minden csodálatosan színesedett ebben az őszben, és épp műsor kezdés előtt találkoztunk itt egy szép színes és illatos gyümölcsel, amit nem minden évben tapasztalhatunk, a japán birs termése. Neki is kétféle termése van, egy körte alakú és egy alma alakú, ez éppen egy alma alakú volt. Természetes, a japán birs érkezésre alkalmatlan, rendkívül magas a csersav tartalma, viszont a háziasszonyok káposzta eltevésnél, akár ugyan, mint a termesztett birset, gerezdeket közé szoktak szórni a káposzta savanyításnál a tömörítéskor, és ezáltal egyrészt a cseranyag miatt egy tartósító ereje volt ezeknek a szeleteknek, másrészt egy kellemes ízt adott a káposztának, mert, ahogy mondani szoktam, a káposzta ugyan egy népélelmezési cikk Magyarországon, különösen a burgonya mellett talán a legjelentősebb zöldségfélénk, vagy mennyiségbe termesztett zöldségfélénk. De amíg a fajta kísérleti állomáson dolgoztam Pölöskén, és ott 25-30 fajta káposzta volt évente kísérletbe, amiből mind savanyítást is végeztünk, nemesítőket mindig arról szoktam kérdezni, hogy mikor állítanak már elő olyan káposztafajtát, amit hús nélkül is meg lehet enni. Mert valójában természetes, meg lehet enni hús nélkül is, paradicsommal is, és sok minden egyébben. Tehát azért hússal a legízletesebb.
Ez így van. Viszont eszembe jut az, hogy novembert úgy is szokták jellemezni, hogy didergő hava. Ilyenkor már az első keményebb fagyok is meg szoktak lenni, tehát túl szoktunk lenni egy ilyenen. Én az idén még nem nagyon fáztam, nem nagyon diderektem. Tehát, hogy ez azért, amilyen időjárás ebben az egy hétben is volt, meg előtte is, októberben végig, a szokatlanul meleg, befolyásolhatja a növényeknek akár a téli alvását és nyugovóra térését. De van őszintén, én 3 héttel ezelőtt nyírtam utoljára füvet, de most pont azt néztem, hogy már újra kellene, de sokan azt mondják, hogy már nem szabad. Szabad vagy nem szabad? Egyébként volt egy ilyen kérdés is, hogy lehet-e ilyenkor még füvet nyírni, vagy ha most lenyírja, és jön rá egy kemény fagy, akkor az károsíthatja a pázsitot.
Igen. A gyep, azt gondolná az ember, hogy mindent kibír, de azért nem így van. Különösen attól függően, ugye, hogy mi az összetétele annak a pázsitnak gyepfajtákból, illetve fűfélekből. Az a jó, ha úgy tud el előre menni a gyep, hogy legalább 5-8 centis úgynevezett takaró növekedése van, mert ez megvédi a nagyobb fagyoktól, mert ha hótakaró nincs, akkor ez nagyon sokat jelent a növénynél. Ettől függően tehetjük, vagy nyírhatjuk a füvet most, de ha nyírjuk is, egy kicsit magasabbra állítsuk most a gép állíthatóságát, mint nyáron, mert az a takaró magasság az lehetőleg legyen meg. Mert ugye elkényeztetett bennünk ez az ősz, ezzel a meleg időjárással, de sose lehet tudni, hogy mikor következik be aztán valóban idergő hideg, amikor aztán már probléma lehet. A kérdés másik oldala, hogy a növények hogy viselik ezt a meleget. De erre nagyon sok példát találtunk az idén ősszel szilvafáinknál, egyes cseresznye megyfajtáknál, sőt almánál is, hogy virágoztak ezek a növények, orgonáról nem is beszélve. Hát természetes, becsapta ezeket a növényeket az idő, a meleg és fényes idő, de ebből azért különösebb kára nem származik a növénynek. Természetesen az a gajrész, vagy ágrész, ahol ez a virágzás bekövetkezett, az jövőre nem fog virágozni, de hát szerencse van mellette még bőven elég.
Mi a helyzet a dézsás növényekkel? Nekem még kint vannak. Tehát én nem vittem be se a muskátlit, se a dézsában lévő növényeket, semmit. Élvezik is, gyönyörűek. Szabad-e kint tartani még? Éjszaka ugye a köd és a pára miatt azért károsodhat a levelük. Pöttyösödés nálam is megjelent.
Igen. Ugye ezeknek a növényeknek a bevitele egy kényszer pihenőre, mert valamennyi növényünknél erről van szó, ezért lehetőség szerint, ameddig az időjárás engedi, tartsuk kint ezeket a növényeket, mert jobban készülnek, felkészülnek ők is a téli tárolásra, illetve időszakra, és gyakran kérdezik, nagy a növény már, nehezen fér be a téli tárolás helyére, idézőjelbe a tárolást, hogy ilyenkor visszavághatják ki a növényeket. De mindig az a válaszom, hogy csak akkor vágják vissza a növényt, ha nem fér be a tárolás helyére. Egyébként hagyják úgy, ahogy gyár folyamán volt, illetve most őszi állapotban, ahogy van, mert ha 10 Celsius fok körüli, vagy ennél magasabb tárolóhely van, ahol telelnek ezek a növények, és egy kicsit gyakrabban is öntözzük őket, akkor bizony elindulhat a hajtásnövekedés. Ez a hajtásnövekedés a fénytelen viszonyok között mindig gyenge etiolált értéktelen hajtás, vagyis csak gyengíti a növényt, ezért csak tavasszal vágjuk vissza ezeket a növényeket, mondom, abban az esetben, ha beférnek a tárolóhelyre. Ilyenkor célszerű még abban az esetben, ha például leandereknél trips vagy pajzstetű fertőzést észlelnek, egy permetezést végrehajtani, egy rovarülő permetezést, amit szabadban minden további nélkül végre lehet hajtani, ezzel a téli nyugalmat igazán biztosíthatjuk a növénynek, hogy károsítók nem károsítják a tél folyamán.
A muskátlit mindenképpen sötét helyre érdemes tenni?
Na most a muskát...
Szinte fény nélküli helyiségbe?
A muskátlit vagy teljes fény, vagy valóban minimális fény. Mert azért minimális fényre szükség van, mert ugye a most lombban rendelkező muskátli tövek bizony ki tudnak fakulni, hogyha abszolút sötét helyre tesszük, ami hátrányos a növény számára. Itt is az a fontos, a legfontosabb, hogy minimális öntözés, csak épp, hogy el ne fonnyadjanak, száradjanak a növények, feleslegesen ne induljanak meg a hajtásképződés, mert ezzel csak gyengülnek a tövek, és értéktelen hajtások keletkeznek. Ugye a muskátinak, főleg az álló muskátliknak van egy olyan régi tárolási módja, hogy kiszedjük a földből, és akkor felakasszuk magasabb páratartalmú pincehelyiségbe, vagy tárolóhelyiségbe, 2-3 hónapot minden további nélkül megélnek ezek a növények, de tavasszal ügyelni kell arra, hogy akkor időben legyenek ezek becserepezve, újraindítva, hogy amire kiültethető, vagy kirakható lesz ablakpárkányokra, vagy szabadba, arra megfelelő erősségű hajtások és virágzóképes hajtások nőjenek.
Mi a helyzet az őszi ültetéssel? Cseréket ugye novemberben szerintem ideális ültetni, de akár fákat is.
Az ültetésnek ugye van olyan szabálya, általános szabálya, hogy a lombhullatókat lehetőség szerint ősszel, az örökzöldeket pedig, ha szeptember végéig, október közepéig nem tudtuk elültetni, akkor inkább tavasszal végezzük az ültetést, mivel az örökzöldek ugye télen is párologtatnak, és ha lefagy a talaj, nem tud a növény vízpótlásról gondoskodni, akkor nem úgy fagynak el ezek a növények, hanem szomjan halnak, pusztulnak el és száradnak el. Ezért, ha valaki most ültet még örökzöldet, mindegy, hogy szabad gyökerűd vagy konténereset, tisztességesen öntözze be, mert ez a 30 mm csapadék, ami itt a napokban leesett 2 alkalommal is, ugye egy kicsit nagyobb mennyiségben összesen, 32 mm-t tudtunk mérni, ez még kevés ahhoz, hogy a talaj abban a 30-40 centis mélységben is kellően átázon, tehát bőséges öntözés kell ahhoz, hogy ne a száraz környezet a növénytől vonja el a vizet, hanem fordítva történjen, a beöntözésből gazdagodjon vízbe a környezet talaja, és ezáltal az örökzöld biztonságban lesz. Faiskolások azon panaszkodnak és joggal, hogy a megrendelt növényeket is úgy kérték a megrendelők, hogy inkább a tavasszal, mert még 2 héttel ezelőtt, vagy 10 nappal ezelőtt olyan száraz volt a talaj, hogy szinte nem lehetett gödröt ásni a talajba, vagy csak igen, kemény munkával. De most itt az alkalom. Lombhullatóknál célszerűbb az őszi ültetés, ilyenkor kellően beülepszik a növény, tavasszal úgy indulhat, mint a eredeti helyéről indult volna. Viszont a csemetevásárlásnál azért a fajtán kívül, hogy egy-egy fajból milyen fajtát választunk, emellett az alanyra is ügyeljünk, mert aki árnyékot adó, magas törzsű fát akar nevelni egy almából, körtéből, vagy bármelyik növényből, az ne törpe alanyon vegye, vásároljon szaporító anyagot. Aki viszont kis helyre nagyobb példányszámú darabot akar kiültetni, ott viszont célszerű csak törpe alanyra oltott, illetve szemzett szaporító anyaggal dolgozni. Természetesen egy diónál nem probléma, ott 2 alanyt használunk általában, a királydiót és a feketediót, mindkettő magas törzsű fákat lehet csak nevelni, bokorfát ezeken nem lehet nevelni. Alacsony törzsűt igen, de bokorfát nem. Aztán cseresznyénél, megynél van még kevésbé elterjedt törpealany, mint a gizella alanyok, illetve a kolt alanyok, de már mindkét fajnál, megynél és cseresznyénél is van választék törpealanyon is. A törpealanynak sok előnye, de sajnos hátránya is van. Előnye, hogy a gyenge növekedés miatt kicsi helyen több növény fér el, és egy kis kertbe ez nem közömbös. A másik elérhető magasságban van a termés, könnyű kezelni, metszés, gyümölcsszedés egyéb esetében. Viszont a törpe alanyok zöme nem magról, hanem vegetatív úton, tehát dugványról szaporodik, ami azt jelenti, hogy nem főgyökérrendszerrel rendelkeznek, hanem járulékos melléggyökérrendszerrel, sekélyen gyökeresednek, és a szárazságra nagyon érzékenyek. Ezért itt az öntözésre minden esetben fontos figyelmet fordítani. Van még egy másik dolog az alanyválasztásnál. A magról kelő alanyoknál például dió, vagy cseresznyem egy esetében a sajmegy, vagy a vadcseresznye, mélyen gyökeresülnek ezek az alanyok, úgymond a növény megkeresi magának azt, amire szüksége van, mert mélyen tud hatolni a gyökér, de ez a törpe alanyoknál nem jellemző.
Közben érkezett itt kérdés, Ildikó írt nekünk, hogy pöttyös lett a fügefám levele. Most már egyre több helyen van egyébként udvarokban, kertekben fügefa. Mitől lehet, közrejátszhat-e a kedvezőtlen időjárás ebben, vagy valamilyen betegség?
Na most a pöttyösséget azt vagy kórtani, gomba vagy baktérium okozza, de van az idei évben egy gyapjas tetű, ami elszaporodott eléggé, főleg a mediterránumból származó növényeinknél, így a fügénél is, nálam is ez sajnos nagyon elszaporodott, és ahol csomóba megjelenik a levél fodákán, és ott szivogat, ezáltal ugye a levél elszíneződik, úgymond pettyessé változik. Természetes, ez a termés kihatásra nincs se negatív, se pozitív értelemben kihatással, ezért nem érdemes permetezőgépet fogni, vagy növényvédőszert használni, mert majd a hideg elrendezi ezeket a jószágokat. Úgyhogy ez a késői foltosodás, akár baktériumos, akár gombás, ott se okoz problémát, mert hiszen a fügefáknak nagy rész már lehullott a levele, vagy legalábbis hullóban van, tehát megszabadul a fa ezektől, úgymond fertőzött levelektől. Viszont ezeket a leveleket, ami lehullott, és baktérium vagy gomba által fertőzött, amit abból tudunk megállapítani, hogy körkörös, elszáradó foltok formájában jelentkezik ez a foltosodás, azt célszerű azt a levelet megsemmisíteni, és nem ott hagyni a fügefák alatt.
Ha van még gyümölcs, akkor az maradhat a fán. Beérni már úgysem fog.
Na most ugye...
Annyira jó idő már nem lesz, hogy beérelni.
Igen. A gyümölcs ez egy nagyon érdekes téma a fügénél, mert a korai első szüret az az áttelelt gyümölcsökből származik. De, hogy át tud-e telelni károsodás nélkül a kis gyümölcs, hát ez a tél hőmérsékleti kérdése.
Tehát nyugodtan akkor maradhat.
Minden további nélkül. Minden további nélkül. És ezekből vannak a legnagyobb gyümölcsök.
Mi a helyzet a káki gyümölcsel? Van, aki nem szedte le, mert hogy enyhe az idő. Most már érdemes lenne? Tehát nem tesz jót neki a...
Még mi se szedtük le.
Nem?
Nem.
Akkor meg nagyon, lehet nyugodni.
Nagyon szépen színeződik. Ugye arra nem lehet várni, hogy a káki fogyasztható állapotba a fáról kerül le, tehát megpúlott a termés. De hogy minél jobban beérjen, ezre igenis célszerű törekedni, és a mínusz 1-2 fokot minden további nélkül a termés kibírja, tehát az első fagyokig minden esetre várhatunk a szürettel. És az utóérlelés szakaszos legyen, főleg ahol nagyobb termésmennyiség van, ami azt jelenti, hogy a termés egy részét, amit fogyasztani akarunk, azt lehetőleg alma közé rejtsük, mert az alma érésével egy etilén gáz fejlődik, és ez az etilén gáz gyorsítja a kaki beérését. Ha ezt valami dobozba, félig zárt helyen végezzük, akkor még gyorsabb az utóérése. Hasonlóan, mint a banán is, ugye azt is zölden hozzák hozzánk, aztán 30 fokos hőmérsékleten magas páratartalom mellett banángázzal érlelik, és úgy kerül a fogyasztó elé.
Apropó, ha már a banánt említette, egyre több kertben, udvaron látom én a dísznövényként a banán, hát nem is fa, ugye, mert hogy fű, igen, hogy téli időszakra ezt vissza kell levágni teljesen, vagy lehet takarni, és megmaradnak a nagy levelek? Vagy vissza kell teljesen vágni, mondjuk a gyökérzettől és a föld felett egy 10 centire, nem tudom mi a...
Igen.
a helyes, és hogy mennyire kell védeni, mert ha jól tudom, akkor ebből is van olyan fajta, ami bírja a fagyokat, tehát van már olyan, ami fagytűrő valamennyire, és van, amelyik meg egyáltalán nem.
Még én ilyen fajtát, ami fagytűrő, nem ismerek, emiatt lehet, de abban igen van változat, hogy mennyire bírja az alacsony hőmérsékletet. Ami az átterelést illeti. Ugye, konyvirág félékhez tartozik ez a banán, sem fű, sem fa, de az áttelelése, amikor már eléri a 2 méter magasságot, vagy közeli magasságot, 1,5 méter magasságot, akkor tulajdonképpen olyan 1 méter 80 centi, 1 méter magasságba vágjuk vissza, mert akkor még a tenyésző csúcs mélyebben van, ami majd a következő évben aztán, ha szerencsésen takartuk be a növényt, akkor már magasabb pozíciót ér el, esetleg termést is hozhat. A takarásnál kell arra ügyelni, hogy lehetőség szerint száraz növényi anyag legyen a takaróanyag, hogy az levél vagy különböző kórófélék, mint kukoricaszár, napraforgószár, és fóliával abszolút ne takarjuk, mert ugye a fólia alatt gyorsan felmelegszik, a fólia által a takaróanyag és a növény is, és ezáltal elfagyhat. Viszont, hogy a takaróanyag minél jobban szárazon maradjon, mert a hőszigetelése ugye annál nagyobb, a tetejét védhetjük fóliával az eső, illetve hó ellen.
És hogyha akarjuk ültetni a banánt, akkor azt lehet össze, vagy inkább tavasszal. Tehát, hogyha van egy fix hely, mert elég gyorsan szaporodik, tehát, hogy...
Igen, sarjakról, ugye gyökérsarjakról
hogy szaporodik. Hogy ilyenkor lehet, vagy inkább tavasszal.
Na most ugye attól függ, hogy a maga a sarj az mekkora. Mert általában ugye 20-30 centis nagyságú törzsű, nem a levél méretét veszem most alapul, törzsű palánták vagy sarjak, célszerű telepíteni, de csak tavasszal.
De csak tavasszal.
Mert ugye természetesen lehet ősszel is, de az csak védett helyen, tehát az szabadban nem lehet. Csak kint.
Jó. Közben, ha minden igaz, akkor van telefonálunk és kérdezünk. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Ahotra Márta vagyok.
Csókolom a citromok nagyasszonyát.
Citromos benne a garázsba, mérnök
mi? Jaj, nagyszerű.
Én most kinyitottam rá az ajtót, kapjon több napfény.
Igen, és levegőt.
Igen.
Meg páratartalmat.
Ja, alulról is adok át a tányérgyába.
Időbe bementette ezeket a növényeket.
Hát igen, múltkor, mikor volt az a egy-két napos fagy reggelenként, de hát enyhe volt, úgyhogy nem történt baja.
Igen.
Na, a babért meg oda tettük a déli oldalra, azt mondta, az egy darabig bírja. Ugye kihajtott, mert mikor beszéltünk, azt mondta, nyugodtan legyek kihajt.
Igen.
Hát ki is hajtott szépen.
Egyszer.
Na, most azt szeretném kérdezni, és a tanácsát, hogy a naspolyát, azt mondják, akkor szabad leszedni, mikor egy kicsit a dér megcsipte, hogy mi az igazság ebben. Mert hoztak az a fa alatt, ami lehullott, így magába kezdett, de semmilyen íze nincsen.
Igen. Kökény és naspolya csak akkor szedhető, amikor az első hóharmat megveszi, de ezt a hóharmatot ne úgy értsük, hogy a fű deres, hanem valóban 2 méter magasságban is már igen, van -2-3 fok, ekkor célszerű leszedni a naspolyát, mert ekkor érik utol a legízletesebben. Ha korábban szedjük, az kényszerérett lesz, nagyon cseres, semmi íze, esetleg lisztes, tehát élvezetértékét abszolút elveszíti.
Igen.
És még a naspolyánál van egy érdekes dolog, ugye vannak a például a holland óriás fajta, ami méretre nagyon tetszetős, szemrevaló, de a gyümölcse sokkal kevésbé élvezetes, mint a középnagyságú méretű
gyümölcs. Az a nekünk
gyümölcs.
A középnagyságú.
Az igazi.
Nagyon
az
finom.
Az az igazi. Igen. Igen.
Na, hát akkor köszönöm a
kérdéséjüket.
Kérem,
mi köszönjük a kérdését, csokolom viszonthallásra.
Azért maradjunk még a kertnél, a kiskertnél. Mi az, amit még vethetünk, ültethetünk kiskertben novemberben? Hát itt gondolom fokhagyma.
Az őszi fokhagyma, még a saláta is ültethető, aztán vöröshagyma, átelő vöröshagyma, ezek még mind ültethetők, többen vetnek petrezselymet is ősszel, hogyha szerencsés tél van, akkor áttelel, és korán van zöld.
Ha nincs szerencsénk, akkor nem lesz belőle semmi.
Így van, de hát az a kis mag, ugye, ami csak adja.
Van telefonálunk is közben. Jó napot kívánunk, üdvözlőjük.
Csókolom, üdvözöllek, Bémes Bánat.
Péter, köszöntünk szeretettel, igen.
Hogy hát lenne két kérdésem. Sajnos idén nagyon keveset tudtam Zalába lenni, úgyhogy elnézést, hogyha olyat kérdezek, ami már műsorokban volt, mert kedvenc műsoromat is sajnos ritkán tudtam meghallgatni.
Hallgatunk, Péter.
Hogy egyik poloska téma, hogy már Ágyi poloskán kívül nekem már annyiféle poloskán van, hogy az nem igaz, már egész gyűjteményem van. Viszont ezeket nem nagyon ismerem, és kérdésem az lenne, hogy de a növényeimen bőven van, hogy egyáltalán mi ezeknek a kártétele? Érdemes-e egyáltalán védekezni ezek ellen, és hogy lehet-e a szokvány rovarirtókkal, vagy valami extra eljárást igényel? A másik kérdésem, hogy dió. Most már harmadik éve tulajdonképpen nincsen normális dió termésem. Ugye hát ismert a kártevője, ami ellen hát nyilvánvaló 10-20 méter magas diófáknál permetezni nem lehet. Viszont feltételezem azt, hogy ezek a kártevők valahonnan jöttek, ahol lehet, hogy már vagy valami természetes, védekező valami kialakult, vagy valami mesterséges, hogy egyáltalán a jövőt illetően várható-e az, hogy valamivel meg lehet védeni, mert végül is a piacon lehet diót kapni, és szépet, és egészségeset, tehát valahol biztos van valamilyen megoldás erre.
Igen, köszönjük a kérdéseid. Visszafelé akkor ebben a sorrendben a dióval folytatom. A jövő biztató. Csak pénz kell hozzá, mert ugye ma már drónokkal lehet permetezni fákat, csak ugye hát ennek a megvásárlása meg egyéb, ez a probléma. Sajnos a további része a diónak nagyon bonyolult és szinte kilátástalan, az üzemi diók tudnak létezni majd, ahol a növényvédelem akár helikopteres, tehát légiúton, akár megfelelő magas nyomású eszközökkel földi úton elvégezhető. Házilagosan sajnos kilátástalan. Viszont van ennél az állatnál azért egy kis szerencse idézőjelbe. Ugye a diófuró légy, zöldburok diófuró légy, a cseresznye légynek rokona, annyira, hogy alig lehet megkülönböztetni egy szárny fult alapján a két kártevőt. A különbség életmódjában nagyon nagy, a cseresznye légy 7-10 nap alatt, de legkésőbb 14 nap alatt lerajzik, míg a dió zöldburokfuró légy július közepétől szeptember közepéig rajzik. Na most ez alatt a hosszú két hónap alatt a dió fejlődésétől függően van némi szerencsénk abban, hogyha kifejlődött a dióba a csonthéj, utána fertőzi a zöld burkot a légy, ennek a beltartalma már fogyasztható, akár emberileg, akár olajütésre alkalmas, de amit korábban fertőzött, még a csonthéj ki nem alakult, akkor ott értéktelen, használhatatlan a bél. Ezért sokan eltüzelik, vagy megsemmisítik a dió értékes részét is, mert a most feketén, még részben fenn a fán, részben alatta található dió 25-30%-a igenis fogyasztható, ennek egy problémája van, hogy egyenként fel kell törni ezeket a diókat, és amelyiknek a beltartalma valóban
meg kifel. Hogy taknyos.
Igen, az ugye csak a sok esőtől lehet, mert ami nem fejlődött ki rendesen, az valóban ellágyul, úgymond. Viszont annyi különbség van az egészséges, vagy nem fertőzött dió bele és a fertőzött dió bél között, hogy kicsit sötétebb színű a belső héja a diónak, mint ugye normális esetben.
De attól jó íze van, próbáltam.
Attól én azt az ízt úgy nem szeretem.
Hát nem az igazi, de valami.
De azt csinálod vele, amit a lányom csinál, hogy 200 fokra felfűtti a sütőt, és tepsibe vékonyan elteríti ezt a dióbelet, egy-két perc alatt ez a barna hél lepörken róla, és egy mozgatással, rázással könnyen eltávolítható. Na most ennek a diónak van jobb íze a pörkölés hatására, mint ha nem lenne pörkölt. A poloskák. Hát azért az se közömbös dolog ám, hogy ágyi poloskád nincs. Mert az lenne még csak a veszedelmes dolog. Viszont annyiféle poloska jelent meg az, nem csak az elmúlt évben, ebben az évben, már az elmúlt évben is, de akkor még kisebb egyedszámba és elszigeteltebb helyeken. Ma viszont egyre általánosabb és egyre nagyobb tömegben jelenik meg a poloska. Legyen ez zöld színű, legyen ez barna színű, legyen ez barna szőrös vagy szőrtelen, például a szőrös mezei poloska. Mindre egy dolog jellemző. Szurásukkal, szívó szájszervükkel szúrják meg a növényt, és szivogatják a nedvét. Ha például...
Levelet termés.
Mindent. Na most ugye legszembetűnőbb természetes a termésen a kártétele, például paprikán elszíneződő foltok, középen ott van egy kicsi pont a szívó szájszervnek a helye, paradicsomon világos zöld vagy kifakult folt a piros paradicsomon. Igenis, gusztustalanná, hogy mondjam, kevésbé fogyaszthatóvá teszik ezek a jószágok a termést, és ha nagyobb mennyiségben fordul elő, akkor bizony a kifejlődését ezeknek a gyümölcsnek is akadályozzák. Őszintén szólva, védekezésről, vegyszeres védekezésről nem tudok, amivel lehetne ezeket az állatokat írtani. Viszont azt ígérem neked, hogy a legfrissebb irodalomra, a következő adásra felkészülök, és akkor a védekezés lehetőségeit is részletezzük.
Nagyon szépen köszönöm, bár lehet, hogy addigra már nem leszek zalát. De megpróbálom.
Egy hónap múlva már lehet, hogy poloskák sem lesznek a hideg miatt.
Akkor viszont tavasszal megismételjük, mire kitavaszodik, mert ugye most a téli időszakban nem is aktuális ez a dolog, tehát majd csak a tavasszal lesz újra aktuális. De várható az, hogy ahogy az elmúlt két évben, vagy mögöttünk lévő két évben felszaporodott a számuk, hogy ez tovább fog szaporodni. Hasonlóan a spanyol csigához.
Ez érdekes. 3 évvel ezelőtt rengeteg volt, most alig-alig van itt nálunk legalábbis.
Igen. És akkor, és ugye, hála Isten, de nem tudjuk pontosan, hogy ennek mi lehet az oka. Mert az, amit te fejtegettél a kérdésed kapcsán, hogy más éghajlatról vagy tájról érkeztek ezek, van-e természetes ellensége, vagy nincs. Ugye, hát bízzunk benne, hogy majd lesz, de hát ahhoz azért legtöbbször hosszú idő telik el, mire úgymond honossá válik egy ilyen jövevény, és kialakul neki egy természetes ellensége.
Bízzunk mert ha benne, hogy megérjük mind a ketten.
Bízzunk benne, még élünk, remélünk. Köszönöm.
Péternek köszönjük szépen, szép
minden napot
kívánok. Na még egy mondat erejéig még annyit ad, hogy tényleg nagyon keveset tudtam itt lenni, csak egy tapasztalat, amit másnak is szívesen átadok, hogy a természet meghálálja, ha nem sokat, piszkál bele az ember a önmaga folyásába.
Ha nyugtól hagyjuk,
igen. Nem sokat, igen, igen. És egészen meg vagyok elégedve, hogy általában az eredményekkel.
Tökéletes, ez nagyon jó érzé volt végszó.
Nagyon köszönjük. Szépen köszönöm.
Köszönjük szépen. Szép napot, Péter. És van telefonálunk, türelmes várakozó telefonálunk. Üdvözöljük Önt is, jó napot kívánunk. Halló? Van telefonálunk.
Halló?
Jó napot kívánunk,
üdvözöljük. Jó napot. Vera vagyok. Én csak gyorsan szeretném még kérdezni. Életemben két granátalmat ütettem, csemekit. Az első aztán gyönyörűen virágzott, sok virágot hozott, lepotyogta, Isten vele. Most tavaly vettem, megint egyet, elüttettem, megint a sok virág, gyűjt négy alma, egy maradott. Most ennek mi az oka, szeretném, hogy a megmagyarázna, és nagyon szépen köszönöm, további szép napot.
Nagyon köszönjük, kedves Vera, a telefonját, de máskor majd könnyebb kérdéseket tegyen fel nekünk, mert ez bizony nem egyszerű megválaszolni. Ugyanis a gránát alma egyes változatai idegen beporzást igényelnek. Ezért fordulhatott elő az, hogy virág van, de termés nincs, vagy ha van is, idő előtt lehullik, mert nem termékenyült meg. Egyébként talajra vagy különösebb gondoskodásra nem különösebben igényes a gránátalma, de a változatoknak, a fajták változatainak a megválasztása az egy nagyon fontos kérdés. Ezért azt javaslom Önnek, hogy akkor vegyen gránátalma csemetét, amikor látja rajta termést is. Mert ugye faiskolákban így lehet kapni gránátalmát, ahol gránátalmát egyáltalán árulnak. Ebben az esetben biztos lesz az, biztosabb lesz, még mindig nem biztos, de biztosabb lesz az, hogy amit vásárol, az önnél is teremni fog. Nem tudok sajnos biztatóbbat mondani.
Köszönjük szépen a kimerítő választ. Igen, ezt korábban egyszer már beszélgettünk a gránátalmáról, hogy az az a gyümölcs, ami elég nehézkesen termeszthető, legalábbis úgy, hogy élvezeti értéke is legyen.
Én mondjuk a fogyasztását se tartom egy könnyű dolognak.
Viszont ha hozzáférünk az apró kis beltermésed, akkor az viszont hihetetlen élvezeti értéket tud nyújtani, mert nagyon finom és nagyon egészséges, ez biztos. Ugye beszélgettünk sok mindenről, betakarítás, stb. Mi a helyzet a paszternákkal? Maradhat-e kint a földbe az első keményebb fagyokig, hogy frisse lehessen szedni?
Minden további nélkül. Minden további nélkül, mert a gyökérzöldségfélek közül ez bír tulajdonképpen legtöbbet el. Petrezselje már közel azonos mínusz pár fokot minden további nélkül. És igazán akkor jó az élvezeti értéke, ízzavat anyaga a paszternáknak, ha egy kicsit továbbként van, jobban beéri.
Tárolás mit, mivel lehet, és milyen gyakran kell átválogatni?
Hát, ugye itt a tárolásnál különbséget teszünk a gyümölcsfélék tárolásánál, illetve a zöldségfélék tárolásánál. Talán nézzük ebben a sorrendben. Gyümölcsféléknél gyakori hiba, hogy a tárolásra szánt almát, körtét későn szedjük le. Sokszor megbeszéltük itt a rádióba is, hogy a tárolásra szánt almát, körtét akkor célszerű leszedni, amikor a mag kezd barnulni, tehát még nagy rész fehér, de megjelenik már a vastagabb, kövérebb részénél a barna szín. Amikor elbarnult, már teljesen bebarnult a mag, vagy befeketedett, ekkor már kevésbé tárolható. Mert, valljuk be, meg őszintén, egyszerű tárolási módjaink vannak, mert ha uló, tehát ultra alacsony oxigén szinten tárolhatnánk a gyümölcsöket, akkor más lenne a tárolás lehetősége, de a házilagosnál ez nagyon fontos, a szüret ideje. Másik dolog, hogy minél melegebb és szárazabb időjárás van, az almafélék annál kevésbé jól tárolhatók. Ezt azért hangsúlyozom, hogy a tárolt gyümölcsöket ne két hetente vagy havonta, inkább hetente nézzük át, és a pusztulót távolítsuk el. Zöldségfélék esetében hagymafélékkel kezdem, mert abban van a legtöbb probléma az idei évben. Akkor volt a sok eső, amikor a hagymának igazán be kellett volna már fejezni a vegetációját, tehát behúzódni a hagymának. És legtöbb hagyma, vagy sok helyen a hagyma, főleg kötött talajba, a nyakánál idézőjelbe puhult el, és ez a puhulás átmegy egy baktériumos rothadásba, és a hagymát is elpusztítja. Már tároláskor ezeket a hagymákat válogassuk ki, és akár nyomba, frissen, lefagyazva, vagy konzerválva, savanyítással, vagy bárhogy megmenthetjük a konyha számára, de ha ezt tárolással kísérletezünk, ebből csak kudarc lehet. Gyökérzöldségfélék tárolásánál két dolog, ahol hibát szoktunk elkövetni. Az egyik az, hogyha nagyobb nedvességtartalommal szedjük fel ezeket a gyökérzöldségféléket, és így próbáljuk betárolni, akkor ezekben a veszteség nagyobb lesz, mintha szikkasztott gyökereket tárolunk. Természetes, a szikkasztás nem megfonyadásig értem, de rugalmas legyen még a gyökér, és olyan közegbe tároljuk, akár tőzeg, akár homok, aminek van némi nedvességtartalma, legalább 20-30%, hogy ne a tároló közeg vonja el a gyökértől a vizet, hanem kapjon némi vízutánpótlást a gyökér, hogy el ne fonnyadjon. Igen?
Van közben telefonálunk is.
Folytatjuk utána.
Így van. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Csokolom!
Szeretném én is egy kérdéssel hozzájárulni. Az almánkon sok barna pötty van. És ezt most valamivel a földet kellene tápanyaggal utánpótlást adni neki, vagy permetezéssel, vagy hogy?
Igen. Meg szabad kérdeznem, hogy Jonatán alma, vagy Jonatán hívri?
Mindenféle. Van Jonatán, sárga, ez a piros is.
Igen.
Meg 4-5 féle fajta, igen, alma van is. Mondjuk azon a régi fákon, azokon még jobban.
Igen. Na most a foltosság, vagy petty, az fekete színű, nagyobb
keserű.
Nagyobb, tehát kicsi, és
igen,
keserű.
Igen.
Akkor ez az úgynevezett sztipi keserés, ami főleg a Jonatánnál és a Jonatán hibrideknél fordul elő, de természetesen más almán is megtalálható. Ez egy légzési probléma, ugye, mert a növény, az alma, ugye a körte is, a tárolás alatt is lélegzik, és mikor nem tud eltávozni a melléktermék gáz az alma héja alól, akkor ott egy ilyen elhaló folt keletkezik, amit ha kóstoljuk, akkor keserű és élvezhetetlen. Ez az tipi keserés. Most a szántóföldön, illetve a termesztés alatt kalcium adásával, tehát méz adásával tudunk segíteni ezen a problémán, de legalább ennyire fontos az előbb említett szempont, hogy minél korábban legyen leszedve az az alma a tárolásoz, ami a maxinével ellenőrizhető. És ebben az esetben kevésbé lesz ez a jelenség előforduló, és ezáltal nagyobb lesz a tárolt gyümölcs élvezeti értéke. Igen, tessék mondani.
És most ezt a mézt most könnek?
Nem, ez termesztés alatt. Tehát ez vegetációs időben, a például bordói lével van permetezve varasodás ellen a fa, az almafák, akkor ott már ugye a közömbösítő anyag a méz, az minden további nélkül, ez már segít. De külön a kereskedelemben kalcium készítményeket lehet kapni, ami direkt erre a tipikesedés elkerülésére szolgál.
Ezt és javar. Akkor ezt mikor kéne permetezni?
Amikor a gyümölcs már elérte a zöldió nagyságot, utána, igen, két-három alkalommal megismételni, ami azt jelenti, hogy a termésszedés előtt 2-3 héttel befejezve ezt a permetezést.
És nagyon ugye, szépen köszönöm.
Kérem.
Szép köszönjük szépen. Viszont kívánjuk. Is. És akkor még visszakanyarodva és befejezve a tárolást.
Igen.
Mert hogy pár percünk maradt már csak.
Tehát a gyökérzöldségféléknél hagytuk abba. Tehát a gyökérzöldségféléknél van tárolás alatt még egy probléma, ami az egyik fajnál az, a másiknál kevésbé. Például, ha a sárgarépát nem vágtuk le elég mélyen a tenyészőcsúcsot, akkor hajtani fog ugye fagymentes tárolóhelyen. Ez gyengíti, illetve értékteleníti a gyökeret, ezért ezeket távolítsuk el. A petrezselyemnél viszont azt szoktuk csinálni, hogy egy részét, főleg a vékonyabbakat, amiket nehezebb megpucolni, ugye, azoknak meghagyjuk a tenyészőcsúcsát is, mert a télen tárolás alatt, amit hajt, ezt felhasználhatjuk a konyhatechnik technológiába. Káposztafélék közül ugye a bimbós kellett hagyjuk kinn a területen, -4-5 fok, sőt 6-8 fok se árt neki, onnan szedjük frissen, amikor szükség van rá. Vannak egyes kálkáposztafélék, nálunk főleg Baja térségébe termesztették ezeket a kelkáposztaféléket, amik szintén bizonyos hideget tűrnek. Lehetőleg ezt is hagyjuk még kint, a nagyobb fagyokig minden további nélkül. Fejes káposzta, már egy más kategória, legyen ez tárolási, vagy frissen fogyasztható, ezeket fagy előtt kell begyűjteni, beszedni ahhoz, hogy ezek tárolhatók, illetve felhasználhatók legyenek. A karfiol az abszolút nem bírja a hideget, tehát az időbe mentsük be, úgy szintén a karalábét is. Aztán ott vannak még a gyökgumósok, burgonya, cékla, ami talán a legegyszerűbben tárolható, legegyszerűbb körülmények között, de a burgonyánál is célszerű azért rendszeresen ellenőrizni, mert ugye ott a fitoftóra, a burgonyavész okozhat problémát, ami a termés fertőzte, bekerül a tárolóhelyen, és akkor rothadásnak indul. Ez az egyik baj, ha a baktériummal fertőződik, akkor a büzös rothadás még nagyobb baj, csak folyósodik a burgony, és nagyon büzös. A céklánál van a legkevesebb problémánk, aznak szinte nincs a tárolás alatt semmi problémája.
Na hát annyi jó tanácsot kaptunk, sőt kaphatnánk, folytathatnánk napestig is, de hát eddig tartott a műsoridő. Viszont nyakunkon van Márton nap, és azt megígérhetjük, hogy Dénes bácsival a borkultúráról és a borfogyasztási szokásokról beszélgetünk, ezt majd természetesen az adott napon, Márton napon meg is hallgathatják itt a Muravidéki Magyar Rádióban.
De azért, ha már kedves ünne, megemlítette a Márton napot, és Magyarországon száraz hónapot hirdettek novemberre. A Márton napot nem kedvelők. A Márton nap nem a bor vedelésére, nem a tivornyára szolgál, ellenkezőleg. A Márton nap az új bor minősítésére, értékelésére szolgál, összehasonlítva az előző évivel, az óborral, hogy vajon melyik évben volt sikeresebb a borkészítés?
Hát ez jön majd hétfőn, november 11-én. Köszönjük szépen, dr. Pálffy Dénes volt ezúttal is a műsor vendége, ez volt a Kertész Válaszol. Legközelebb egy hónap múlva találkozunk, december 1-én.
A viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.